Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatók! Képzeljétek el, hogy a Super Bowl-t idén...
Ezt el szabad mondani?
Nem szabad. Nem szabad. Igaz, hogy van, aki ezt élőben megnézi. Azt a magyar idő szerint éjszaka, fél egykor kezdődött talán. Viszont van, aki meg szeretné nézni az ismétlést és élvezni többek között Kendrick Lamar kiváló koncertjét. Az meg ki? Azokat a reklám, ugye? A reklámokat, amiket mi nem látunk, de mindegy. Lényeg a lényeg, jó, hogy
igen.
Nem mondhatjuk
reggeli.
El, mert
nem mondhatjuk óriási el a
meccs volt, de nem mondhatjuk
a Rádió Café 98.0-án egyefene. Nem mondja el Kántor Endre.
És nem mondja el Mihálovics András. Ez viszont egyébként az amerikai álomnak a megtestesítője ez az egész, hogy egy ilyen röpke 4 vagy 3 órás, vagy mennyi. Hát ilyen 3 óránál biztos, hogy több az esemény. A rendes játékidő, azt tudod mennyi?
20 perc.
40. De akkor is, tehát konkrétan azért kell
én
ott ülni 4 órát.
Én ezért nem tudom nézni egyébként. Tudom, nagyon
állandóan
férfias játék.
Félbeszakítják, igen. Megszakítják.
Várj, bedobtak. Igen. Egy ott a sárga, várjál, akkor nem tudom, akkor lecserélik.
De egyébként
akkor
nyilván rendkívül izgalmas volt a meccs, és azok a rajongók, akik az Eagles és a Chiefs csapatainak szurkolnak, biztosan kíváncsiak az egészre.
Így van, 0630 698 0980, ide se írjátok meg, hogy ki nyerte az idei Super Bowlt, nem akarom elolvasni. Jó reggelt, még volt 60 km egyben 13
megvolt.
Óra 50 évesen. Ez most hogy jön ide?
Meg volt a 60 km egyben 13 óra futás.
Ja, hogy az volt 50 évesen.
Gratulálunk.
Bravo! Ez aztán, hajrá! Ezt nevezem én hét indításnak.
Így van.
Bravo. Aztán
igen, láttuk.
A Hungária már most dugulós.
Igen, elég nagy a forgalom, ez így van.
Illetve éppen pluszos, de már kezdeti pirkadatos. Jó reggelt, kartársak, a forgalom hétfőz méltó. M2 Dunakeszinél és az M3-as bevezető kifejezetten sűrű, menetidő 24 perc 48 másodperc. Az eredményre és a várakozásra...
Nem szabad elmondani a mondatot, mert kiderül belőle. Mert a történelem az lett volna, hogy a háromszor.
Valaki.
Jaj!
Ki mondta?
Na jó, ezt senki nem értette szerintem, de reméljük az nem, aki meg akarja nézni. Igen, láttuk. Még egyszer mondom, köszönjük szépen. Több mint 1 millió honfitársunkkal együtt mi is láttuk azt a dokumentumfilmet.
Igen. Na, nem szuperlabda, hanem szuper tálka, Super Bowl, írja Szőke kapitány. Nem, én ezt valamelyik portálon, műsorban, nem tudom hol hallottam, hogy szuper bogyóként apostrofálják. Mm-hmm. Hát nem tudom.
Szerintem jól mondtad, András. Nyelvleckék Andrással jól mondtad. Ausztráliától egészen Új-Kaledóniáig változnak a kiejtések. A bolt, és a balt, és a bált, és a bolt, és a bolt, ezt mindenféleképpen mondják, úgyhogy tök jól mondtad.
Na
tessék,
felteszik
látod?
A kérdést, hát ha be tudnak
tessék.
Húzni a csőbe,
nem húztok
de
be
nem,
a csőbe.
Nem mondjuk el, hogy ki nyerte.
Nem mondjuk el, hogy ki nyerte, vagy nem nyerte harmadszor a Super Bowl-t. Na, érezhetően korábban világosodik, írja a mérnök, valóban így van, köszönjük szépen, és nézzük akkor a névnaposokat. Minden kedves Elvira nevű hallgatónknak nagyon boldog névnapot kívánunk. Annak idején, nem tudom, még így, már nem működik az Elvira.
Mint vasúti menetrendi utastájékoztató,
ugye? Most
jó
már,
kérdés.
Most már más működik. De ha igen, akkor neki is boldog névnapot. Az Elláknak, Eliknek, Harimoknak, igen. Páloknak, Palmereknek, Palmer, és a skolasztikáknak.
A skolasztika.
Skolasztika.
Igen, milyen szép név.
Skolasztika.
Aztán nézzük, mi köthető február 10-éhez. Hát a párizsi békével véget ér az angol-francia gyarmati háború. Franciaország elveszti Észak-Amerika gyarmatait. Hát aki olvasta a Vadülőt, az Utolsó Mohikánt, etc., na az pont erről az időszakról szól, mm-hmm. hogy milyen áldász küzdelmet vívtak
bizony.
Egymással. Viszonylag csekély erejű hadseregek azért, hogy akkor amerikai gyarmatokat...
És ide-oda fordították az őslakosságot maguk mellé, maguk ellen, stb. Egy rengeteg, ugye...
Egyik törzs, igen. Másik, igen. Másik az egyik.
Rengeteg igen. Indián név is ugye igen. Innen származik, hogy magukat nem úgy hívják azok a népek, ahogy egyébként rájuk ragadt.
Hanem félreértették.
Hanem félreértették igen. A kiejtést, meg hát ugye itt van a Lajosföld.
Igen.
Az maga Louisiana, úgyhogy az nem véletlen.
Igen. Aztán 1853 elkezdik építeni a budai várhegy alatt a budai vár alagutat, Clark Ádám tervezte, de az ötlet Széchenyi Istvánné volt.
Ez egy tök érdekes sztori, mert igen. A Clark Ádámnak csak lényegében névrokoni kapcsolata van a William Tierney Clarkkal, aki ugye a Lánchídnak a tervezője. És az építési munkákat meg a Clark Ádám csinálta. Az Adam Clark, ez az edinburghi kiváló skót mérnök, és ő vezette a munkákat, de a William Tierney Clark tervezte uh-huh. a Lánchidat, viszont a vár alagutat pedig maga Adam Clark.
Aztán 1945 megkezdődött a Budareket német és magyar erő kitörési kísérlet, ebből minden évben purparlé
ja,
van.
Igen.
Hogy neonáci seregszemle ez az egész, azok meg azt mondják, hogy de hát ők csak hagyományőrzők, igen. És tisztelegnek igen. Azokért, akik
ez, meg ez a kereszt, áldozták. Az nem az a kereszt.
Igen.
Na jó, hát mondjuk ebben minden benne van sajnos, úgyhogy...
Hát ez valószínűleg mindegyik igaz, tehát azért igen. Tegyük a szívünkre a kezünket, vannak ott azért azok, akik
így van.
Azért, mert hogy ők hagyományt őriznek, de igazából él a hagyomány bennük a mai napig, de van olyan is, aki csak azért tolja le, mert tényleg egy teljesítménytúra nem is olyan nagyon könnyű, bár most az idén az időjárás igazán kegyes volt a részvevőkhöz, és biztos van olyan is, aki mondjuk azokat az áldozatokat tartja szem előtt, akik részt vettek feljebb valóik parancsára, uh-huh. Függetlenül attól, hogy azok milyen zászló alatt küzdöttek. Igen. Úgyhogy szerintem minden jelen van ott, ezért aztán nem lehet megfejteni, de biztos, ami biztos, mindig balhé van előtte, hogy most akkor ezt engedjék, ne engedjék. Uh-huh. Kik vannak ott, kik nincsenek. Na mindegy. Aztán 1947-ben, pont február 10-én került Signo a párizsi békeszerződésre, ez visszaállította a II. Világháború után Magyarország trianoni határait, azóta is így van ez.
Nézzük akkor híres születésnaposokat, ha már Louis-ról volt szó, Louisiana-ról, akkor Batthyány Lajos gróf, Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke 1807-ben született ezen a napon. Aztán Barabás Miklós, magyar festőművész, grafikus 1810-ben, és 80 évre rá, 1890-ben Boris Leonidovics Pasternak, Nobel-díjas orosz költőíró, a Doktor Zsivágó minden idők egyik legnagyobb filmje. Hát nem is tudom, hogy mikor forgatták vajon a Zsivágót. Az biztos, hogy...
Már hogy melyiket a...
Hát a David Lean félét, amiben a te leghíresebb szereposztással az Omar Sharif így van. Aha. Julie Christie, Omar Sharif, Geraldine Chaplin, Alec Guinness, Rod Steiger, rengeteg, Klaus Kinski. Ugye, igen. Ez 65-ös a film. Hát ez legalább egy 30 éven keresztül meghatározó, vagy 40 is van az meghatározó filmalkotás volt, de 30 biztosan. Elég sokat vetítették.
Igen. Aztán Bertolt Brecht, német író, rendező, rá is emlékezünk, születésnapja alkalmából 1898. február 10-én született. Ő aztán egy színész óriás, Bessenyei Ferenc, magyar színművész, kettőszörös Kossuth Díjas, érdemes és kiváló művész, a nemzet színésze. 1919-ben született ezen a napon, és napra pontosan egyidős Komlós Júcival. Uh-huh. Jászai Mari Díjas, magyar színművésznő, ő a nemzet egy színésze volt, ő is.
Göncz Árpád is ezen a napon született 1922-ben. Hát ugye az a köztársasági elnök, akire szerintem még mindig úgy nézünk, mint az etalon a rendszerváltozás után. Szirtes Ádám színművész is 1925-ben született ezen a napon.
De imádom a hangját.
És Sebő Ferenc, énekes, zeneszerző, zenetudós, pedig 47-ben.
Igen, és 75 éves Mark Spitz, amerikai úszó legenda. Gyermekkorunkban az aranyozója volt, akkor ő uralta az úszodákat abban az időben. Igen. Aztán Arthur, úgy mondjam.
Mondhatod úgy is, de nem lesz helyes, de nem baj. Hát, mindig úgy mondta, hogy szeretnéd.
De ez nem jó így. Hát így félreinformálom.
Mondd, hogy Arthur.
Arthur Miller.
Magyarul.
Miller úgy. Arthur magyar gyerek volt.
Így van.
Bonyhádról származott, nem?
Apjának jó bora volt.
Igen. Na, 2005-ben, azaz 20 évvel ezelőtt ment el közülünk a mennyei Parnassusra alkotni a jeles amerikai író, drámaíró, és a Montesquieu-ről is emlékezzünk meg, ő francia író, filozófus, 1755. február 10-én hunyt el. Na, mi lenne, ha a névész születésnaposoknak küldenénk egy zenét mindenkinek, aki szeret.
Oké. Okay. Brit Kolumbiából, Kanadából érkezik a következő kiváló előadó.
Hát pont a francia gyarmati háborúk időszakára.
Bizony.
Milyen származású? Csipeva?
Ő olyan származású. Egyébként lehet, hogy van benne valami Jesse Roperbe, de minden esetre felült egy Georgiába tartó vonatra, és arról énekel a következő
hát
dalban.
Hát akkor ő támogatja Trump elnök.
Ő támogatja az acélvállalatokat.
Az Egyesült Államok, és nem?
Így van, mert a vasút acél nélkül az nem működik, úgyhogy az acélvállalatokat támogatja, és egyébként pedig blues rock műfajában jeleskedik, viszont itt arról énekel, hogy a Super Owl, ami ugye a Super Bagoly, ezt a kedves hallgatónk írta meg, tehát hogy kinyerte most. Erről énekel ebben.
Úgyhogy aki meg akarja
tessék
nézni,
figyelni.
Az ne figyeljen Jesse Roperre.
Így van, tessék ne figyelni.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor, hogy mit írnak a lapok. Például, hogy haha, csúcsra tör a magyar infláció. Januárban tovább gyorsulhatott a pénzromlás üteme Magyarországon. A portfólió által megkérdezett elemzők előjelzései szerint a KSH 4,9%-os inflációról számolhat be, és ezzel a drágulás üteme 4 hónap alatt emelkedhetett 3%-ról 5%
közelébe. Ne lődj le, mert nem sokára erről beszélgetünk.
Hát az izgalmas, izgalmas a sztori, hogy mi lesz.
Népszava 2023. decemberében cikkeztek arra, hogy a Covid-járvány miatt jutalmú kapott szabadságokat nem tudták felhasználni.
Aha.
Az egészségügyi szakdolgozók, a független egészségügyi szakszervezet akkori adatai szerint az ápolóknak átlagosan 15-20 napnyi szabadságuk ragadt bent. Kérem szépen, és egy új fejlemény, hogy elveszett azoknak az orvosoknak és ápolóknak a szabadság, akiknek nem adták ki a pihenőidőt az elmúlt években. Ezt a Magyar Orvosi Kamara tette közzé egy Facebook posztban.
Nem volt szükség rá.
Az egészségügyet sújtó munkaerőhiány miatt több ezer orvos és ápoló nem tudta kivenni a szabadságát, és erre válaszul Takács Péter, a belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára, levélben tájékoztatta az Orvosi Kamarát, hogy akkor ezt már így nem is fogják kivenni. Ez olyan jutalom, amit nem jutalom.
Figyelj, ez egy pazarlás volt. Én azt gondolom, hogy Magyarországon is be lehet vezetni a Dózsa programot, ugye, amerikai mintára, ez most tök jól működik, a Dózse. mert hogy így lehet egy csomót spórolni. A USAID-et például úgy tűnik, hogy 300 főre akarják visszaszorítani 10 000-ről, ugye annyian dolgoznak, és 300-at mondtak meg, hogy annyi, úgyhogy most Elon Musk folytatja hadjáratát, aminek az egyik legérdekesebb pontja az, ugye, hogy hozzáfértek olyan adatokhoz, a pénzügyminisztérium adatokhoz, amihez semmilyen szinten nem volt jogosultságuk. Az egyik legféltettebb adat az Egyesült Államok működésében, és úgy tűnik, hogy Elon Musk és munkatársai gyakorlatilag mindenféle clearance nélkül, meg biztonsági átvilágítás nélkül ezekhez hozzáfértek. Mit szólsz a Dózsa programhoz, András? Ugye? Ez a, hogy is mondják, didaktikus, offenzív zsetonallokáció, ezzel simán meg lehet oldani szerintem a magyar költségvetési problémákat. Na, nézzünk.
No, drága barátaim, akkor még arról is kell beszélnünk, hogy készül egy Lex Millák nevű jogszabály.
Az kemény.
Melynek lényege az az olimpikon is bukja az életjáradékát, aki nem nevez meg edzőt, hogy ki segítette az ő felkészülését.
Igen, ez nagyon érdekes cikk, és abban, hogyha beleolvasol, akkor ugye az a terv, hogy az edzőnek magának kell jelentkeznie, és akkor azt bírálják el, hogy nehogy az legyen, hogy nem neveznek meg felkészítő edzőt. Érdekes viták lesznek belőle, hogyha ott jelentkezik valaki, hogy már pedig én és az életjáradékhoz tartozom. Na, azt mondja, nézzük a Super Bowl-t, hogy miért fütyülték ki Taylor Swift-et a nézők.
Ki fütyülték?
Története során második alkalommal, nem mondom tovább. Szóval, magyar idő szerint hétfőn hajnalban New Orleansban váratlanul történt ez a dolog, ami történt. Nehéz így egy cikket elolvasni, hogy az elején minden információt leírnak, amit nem akarok. A lényeg az, hogy a lelátón ott volt Taylor Swift is, aki párjának Travis Kelce-nek szorított, és ő a Kansas City Chiefs játékosa. Emiatt az Eagles szurkolók keményen beleálltak Swiftbe. Többen olyan pólót gyártottak, amivel az énekesnőt vették célba, és egy csomóan kifütyülték őt, nem úgy, mint Kendrick Lamart, aki viszont jól beszólt Drake-nek, eljátszotta azt a számot, amivel megnyerte a Drake elleni párbajt, és ezzel biztosította helyét.
Milyen párbaj volt?
Amit tudom én, már a rapperek egymással harcolnak.
Ez már a mi gyerekkorunkban, ez az East Coast, West Coast, ez
hát,
már nem?
Kb. Ilyen.
Ez?
Aztán 24.hu, a Rogán elleni szankciók minden második magyar szerint igazak, és 10-ből 8 magyar hallott arról, hogy január elején felkerült az Egyesült Államok szankciós listájára Rogán Antal, írja tehát a 24.hu. A miniszterelnöki kabinet irodát vezető miniszterrel szemben megfogalmazott amerikai vádakat az emberek 33%-a biztosan igaznak, további 17%-a pedig valószínűleg igaznak tartja. Igen. Derült ki a Publikus Intézet kutatásából.
Kérek szépen, gátot akartak építeni Csehországban, nem sikerült azonban megszerezni a hatósági engedélyeket,
hát
vakorták a fejüket a környék vízellátási biztonságát növelő projekt gazdája, hogy mi a jó Istent tegyenek. 1,2 millió dollárnak megfelelő finanszírozás is megvolt, egy helybejárás, tökölés, minden volt. Erre jött 8 hód, és ingyen elvégezte a
igen.
munkát.
Nagy, az zseniális sztori egyébként.
Igen.
Itthon is dolgoznak több helyen. Van is itt a tán az M3-as, vagy az M2-es, vagy valamelyik ilyen helyen most van egy hirtelen kialakult egy láp, ami régen láp volt, aztán utána eltűnt, és most megint láp lett, és most azon megy a fejtörés, hogy mit csináljanak azokkal a hódokkal, akik ott így...
Erről beszélgettünk a szuperzöld zavattunkba, képzeld el.
Na, hát tök jó sztori, akkor most ajánlom ezt. Tényleg nem hallottam. Na, tessék, lemaradtam erről. Ez egy nagyon jó sztori, úgyhogy... Akkor mehetünk tovább, András? Jó.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
0,3%-os mínusszal zárta a pénteki kereskedési napot a BUX, 86.717 pontról kezd ma. Csak a Richter tartotta magát 1,26%-os erősödéssel, a másik három vezető papír esett, a Richter 10.450 forinton fejezte be a kereskedést. Majdnem 1,3%-os mínusz hozott össze a Telekom, 1398 forintig ment vissza, az OTP 0,8%-ot esett, 24.800 forintig, a MOL 0,5% fölötti mínuszt hozott össze, 2884 forintról indítja a hetet, és nézzük gyorsan a forint árfolyamát. Az euróval szemben nemzeti fizető eszközünk 405 forint 70 fillér környékén tanyázik, a zöld hasúér, azaz az amerikai dollárért pedig 393 forint és 10 fillér környéki összegeket kérnek a devizapiacon.
Hát izgalmas volt az amerikai kereskedési nap. Az elnök úr megint elintézte a piacokat, és ebből is látszik, hogy az lett a vége, hogy jól bezúgtak az amerikai indexek. 1%-os mínusz a Dow Jones-ban és az S&P-ben. És rögtön nyitás után, egyébként pozitív nyitás volt mindhárom nagy index esetében, a Nasdaq ugye 1,5%-ot esett, és rögtön nyitás után bezúgtak, és szépen elindultak a lejtőn lefele, innen lett végül ez a körülbelül 1%-os mínusz, úgyhogy még a Russell 2000 is 1,2%-os mínuszban fejezte be a kereskedést, és egyébként Európában is elromlott a hangulat. A DAX kitartott egészen az amerikai nyitásig, aztán utána 0,5%-os mínusszal fejezte be a napot, Londonban 0,3%, Párizsban 0,4%-os mínusz lett a vége. És hát ugye... voltak vállalati gyorsjelentések is, meg minden, amit el tudunk képzelni. Minden esetre új bejelentések, és ugye a legújabb az acélra és az alumíniumra kivetett 25%-os vámtervek, hát ez biztosan lázban tartotta a piacokat. De azért voltak jó vállalati hírek. Így történhetett meg, hogy az Nvidia-t, a Palantir-t, a Fordot és a Rigettit, meg a Ubert megelőzve darabszámban soha nem kereskedtek még szerintem ennyit a Big Bear AI Holdings-al, ahol 27%-os plusz lett a vége.
Ja, bravo!
230 millió részvény cserélt gazdát.
AI-jal.
És azzal bizony...
Elég mindössze... lenne csak felvenni a nevünkbe az AI.
Igen.
Kifejezést, és ennyi. Bevenni a tőzsdére.
Mély élás. Nem tudjuk, majd megoldjuk valahogy. Az a lényeg, hogy azt jelentették be, hogy új vezérigazgatót hoznak a céghez. Egyébként ők mesterséges intelligenciával hajtott döntéshozatali és business intelligence BI rendszereket készítenek, ezekkel foglalkoznak, úgyhogy szuper hír volt, felkapták, vitték, mint a cukrot a Big Bear AI Holdingsot. Tehát az Nvidia egyébként egy picit emelkedett, a Palantir, a Ford, a Mott és a Rigetti pedig az első öt a sorban csökkent. Ezekkel kapcsolatban nagyon érdekes az Nvidia-val például, hogy antitrust vádakat fogalmaznak meg többek között ellene a kínaiak most, hogy tudják szorongatni egy kicsit a tárgyalásokon az amerikai felet.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Itt van a stúdióban, megjött Schmidt Andi. Légyszeres, Andi, próbálkozza. Kerülj közelebb, ne nézz így rám.
Nem akarok onnan fölkelni, annyira jó meleg a radiátor.
Meghosszabbítsuk a mikrofont?
Jó, kicsit ráülni.
Na, tessék.
Igen.
Fura egy
mint
kicsit az a hideg a reggel, nem? Tehát hideg. Igaz, hogy már nem minuszos, nekem... Most itt bent nincs hideg, de kint azért kint már nem... Most
én
már
fáztam
a tavaszt
reggel,
szeretném.
A kocsival is fáztam. És mire fölfűtött, addigra
ide értem. Nincs fűtés.
Ne, az enyémben.
Kell venni hozzá egy ilyen plusz párnát.
Mert egy hűtő van benne azért.
Hűtő már nincs szerencsére kipakoltuk.
Plusz párnát kell venni.
Plusz párnát.
Van egy ilyen szivargyújtóról
sörtető. Az jó. Jó tudsz.
A mesterséges intelligencia reggeli, tényleg, ami, az MI
reggeli. Köszönjük szépen, az nem jó. Az amerikai tőzsdére.
Nemzetközi piacon nem jó. Mi lekutatjuk, nem úgy, mint a kancsót. Tehát hogy az a helyzet, mi nem mehetünk úgy piacra, külföldi piacra, hogy nem tudjuk pontosan, mit jelent a nevünk.
Ugye? Igen.
Jössz a hírekkel.
Nem mondd el, légy szíves, hogy ki nyerte.
Nem mondom.
Van egy hallgató, aki meg akarja nézni.
Igen, egy, és emiatt mondta, mindenki más lábújhegyen jár, nem meri kimondani.
Én úgyis amúgy is hétvégén más néztem. Én PVSK, Zalakerámia, kosármeccsen
voltam. Milyen volt? Ezt akartam kérdezni. Jó volt a hangulat?
Én még nem voltam Pécsen sosem ilyen. Jó volt. Hát nem egy PVSK Rád Géber rangadó... tehát annyian nem voltak, de jó, nekem annyira tetszik ez, amikor ilyen dobokkal, ilyen karmester van. Voltak ultrák is Zalaegerszegről, bár szerintem annyira ultrák be voltak csicsentve, hogy már nagyon nem tudtak csinálni semmit. Jó ezt volt, jó volt. Sajnos a Pécs kikapott.
Na jó.
Úgyhogy.
Ez van.
Ez történt.
Mi kell a boldogsághoz?
Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méreg drága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 7-es óra 11-es perckor folytatódik a Millás reggeli. A műsor a Rádió Café 98.0-án, amiből nem derül ki sem most, sem a későbbiekben az, hogy ki nyerte az idei Super Bowlt. Úgyhogy ennek megfelelően kell hallgatni a mai műsor folyamat, melynek egyik ceremónia mestere, ha szabad így fogalmaznom, Kántor Endre.
A másik pedig Mihálovics András.
0630-as 6 98 0 98 0. Annyira bírom ezeket a srácokat, már mint a zenéjüket, írja Gyuri hallgató. Átadtam. Kellene egy láplelet a hódok tevékenysége kapcsán, jött a szóviccek egyik Tintorettójától ez. Aztán pedig mi van még, ami így érdekes lehet? További jó reggel, gyors irodai tevékenység után Szolnokra indulok termelni a GDP-t. Bő egy óra, jelentkezik később D-kartárs, ígérte a hallgató, illetve farkát csóváló juhász kutya legyek. Ha értem, miért feltétele az úszó olimpiai bajnokság, ahhoz, hogy ki volt az edző, és a saját magát edzette, hajnalban beugrott a medencére, karján egy stopperrel, és úszott.
Ez nem feltétlenül elég az olimpiához, meg a világ klasszishoz. Itt ez egy érdekes dolog, szerintem ezt részletesen át lehet beszélni sport szempontból, hogy ez hogy működjön.
A Super Bowlt tegnap délben megettük. Az anyósom készítette, egészséges és finom volt.
Helyes. Helyes. Na, nézzük meg, hogy mi történik.
Létezik egy balzsam nevű állat.
Abszolút. Ugye? Így van, abszolút.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát nézzük, mi történik ezzel a rákos rendezővel. Most egyelőre
kicsit
úgy tűnik,
féltem a fővárost ettől. Ez egy akkora falatnak tűnik, érted, hogy ezt kifizetik, hogy akkor most már ne csináljanak úgy, mint hogyha, és akkor utána...
Izgi ez a sztori, igen. Ugye most pont arról szavaztatták a jó népet, hogy ez most miért volt ez a kormány meghátrálása idézőjelben, hogy ez egy ilyen hun trükke, amikor így elindulnak, és akkor majd jól hátrafele nyilaznak.
Mert eddig az elvonásokkal, meg ilyen-olyan jogi manőverekkel valahogy mégiscsak működőképes maradt a főváros, hát ez most lehet, hogy a torgukon akad,
hát
ez a
figyelj,
rákos rendező.
Elvileg ugye azt mondta Vitézi Dávid, ugye, hogy a Budapest Közművek, vagyis az elővásárlási joggal rendelkező cég a hulladékkoncesszió bevételeiből meg tudja venni a telket.
De azt meg a Mohu megcáfolta, hogy abból biztos nem fogja tudni megvenni.
Igen.
A legnagyobb híre ugye ez volt, hogy a kormány kihátrált a Mini Dubai projekt mögül, és megengedi a főváros önkormányzatnak, hogy éljen elővásárlási jogával. Most az a kérdés, hogy miből? Az első 12,7 milliárdos részlet kifizetéséhez van fedezet, a második részlethez viszont hiányzik 8,5 milliárd forint. Ezt mondják, hogy ezt majd.
De van még egy harmadik részlet, mondjuk azzal ráérnek 2039-ig, tehát az 20, majdnem 21 milliárd. Hát most az a 8,5 milliárd, ami hiányzik a második részletből.
Mert hogy a második részlet összesen 17,8 milliárd, és ebből hiányzik 8,5 milliárd forint. Úgyhogy Úgyhogy egy csomó dolog még képlékeny ezzel kapcsolatban. Szerintem most megy az agytrösztot rendesen, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Na, Óbudán!
Fúha, igen, ez izgalmas.
Én még befelé nyomát nem láttam.
Mire arra jössz?
Hétfőtől burkolatjavítás, igen, én arra. A Pacsirtom ezzel utcában és az Árpád híd felhajtóin jelentős korlátozásokra lehet számítani a környéken. Még nem a tényleges munka, ez még csak előkészíti a Flórián téri felüljárónak a felújítását, ami majd március 1-én indul, onnantól pedig már nem csak az autósok, hanem a közösségi közlekedés választók is jelentős fennakadásokra számíthatnak.
Egyelőre, tehát akkor itt a Pacsirtamezőnél, az Árpád híd felhajtónál érdemes figyelni, közlekedési szempontból autóval biztosan nehezebb lesz. Aztán a budapesti aluljárókat is folyamatosan elkezdték ellenőrizni, legalábbis a rendőrség tájékoztatása szerint az elmúlt években egyre több panasz érkezett az aluljárók közrendjére, és emiatt azt mondja Rétvári Bence államtitkár, hogy most volt egy új akciójuk, és az Asztóriánál például 446 embert igazoltattak, 8 embert elfogtak, 2-t előállítottak, és stb. Nekem ez úgy tűnik, hogy ez egy olyan akció, amit így mindig beszoktak mutatni, hogy na most akkor csinálunk egy ilyen akciót. Egyébként is, ugye, borzasztó állapotok vannak Budapesten, a közbiztonság, meg a tisztaság,
az aluljárók,
meg minden, tehát, hogy igen, szuper, igen, nyilván ez nem teljesen fedi a valóságot, de nem baj. Közben pedig azt mondja Kerepes polgármestere, Gyurica László, hogy morális válságba süllyedt a rendőrség, ezért képtelenek megvédeni az embereket. Ne csak napközben trafizzanak, mert akkor a normális embereket ijesztgetik. Ha hívjuk a 112-t, jöjjön is valaki, írja 9 pontjában Gyurica László Kerepes polgármestere. És a Budapest és környéke hírportálon jelent meg, hogy a kerepesi polgármester nagyon kiakadt a rendőrségre, mert évek óta képtelnek javítani a pesti agglomerációban lévő település közbiztonsági helyzetén. Mindennaposak a támadások a híven, autólopások, randalírozók, stb. Igen. És ő most 9 pontban foglalta össze, hogy mit kéne tenni. Úgyhogy ez még izgalmas itt a budapesti, igen, közbiztonság szempontból.
Aztán, aki nem hallotta volna, idén augusztusban megkezdődik az M1-es autópálya 6 sávosra bővítése Budapest és Győr között. 800 milliárd forintba fog kerülni. 100 év távlatából a legnagyobb autóépítés, autóépítés lesz.
De kíváncsi vagyok, 78 hogy kilométer lehet-e oda pályázni
2029
céggel.
Elején adhatják át. Elsőként a Budapest-Bicske közötti 24 kilométeres szakasz készül el. Ugye itt érinti az agglomerációt, meg az elővárosi közlekedést, úgyhogy az lesz a legbonyolultabb.
Igen, 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 izgalmas lesz.
Aztán közlekedés információ, Budakeszi út befelé, Szépjuhászné után lerobbant autó, ha jól láttam az utánfutójának, mint a kitört volna a kereken, nagy dugót jósol arrafelé Ates. Aztán itt van még egy másik hallgató, hogy biztos, hogy felújítják a felüljárót, nem lebontják a város, nem azért van, hogy autózzunk. Ez szarkazmus volt a hallgató részéről.
Köszönjük szépen.
Igen. Na, hát ezek jöttek.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Nagyon veretes témával jövünk, mert úgy tűnik, hogy óriási beruházást tervez a kormány Sukoron, épp azon a Velencei tó melletti fekvő területen, ahová ugye egykor a Gyurcsány kormány még kaszinóvárost álmodott, és amely most mások mellett Ruszlán Rahimkulov orosz származású NER közeli oligarcha érdekeltsége. Van ez a szuperül hangzó dolog, a Fiatalokért Központ, erre a névre keresztelték ezt a projektet, lényegében ezzel...
Hát de majd ott fogják megcsinálni az e-fotókat, nem?
Hát beépülne az egyetlen még érintetlen természetközeli partszakasz. Ott van kérlek szépen sok minden, az arborétum, a madárvédőknek a bázisa, és még sorolhatnám. Egyébként pedig maga a Velencei tó, mint olyan, éppen elpusztulóban van, hogyha követted a híreket, most megint egy olyan algásodás van, ami azt mutatja, hogy nem elég, hogy egyre kevesebb a víz
ilyenkor,
benne.
De hát hideg van az algáknak,
nem? Az valamilyen brutál trutyi van most meg. megint. Úgyhogy önmagában az, ha még nem is lenne beépítve, már akkor is arra kéne fordítani minden erőforrást, hogy megvédjük ezt a területet, hiszen rengeteg fantasztikus, gyönyörű madár és állatnak a lakhelye. Most nem tudom, hogy jártál-e arra feled, de a hidegre való tekintettel egyre több gém és kócsag is beköltözik a nagyon közel. Tehát gyakorlatilag ilyen pár méterre tudsz menni kócsagokhoz, akik már megszokták az embereket, az arra sétálókat, nem repülnek el és nem mennek be, hanem a part közeli nádasakban vannak. Sőt, képzeld el, hogy vörös gémet is láttam. Ami
vörös gém,
tök ritka.
Az igen, bravo.
Igen, úgyhogy
a szép nagyon... megfigyelés, jelentened kéne az Madártani Egyesületnek.
És jégmadár az pedig abszolút sűrűn fordul elő, az egyik leggyönyörűbb dolog, amit az ember láthat. Mindegy, az a lényeg, hogy betonba öntenék az északi partot. Erről fogunk beszélgetni, jövünk vissza, de csak a kiváló brazil énekesnő Vania Abreu után, aki 1967-ben született, és a brazil pop zenének egyik nagy kiválósága, ő következik most.
Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
Millás reggeli.
Mi folyik Sukoron? A médiában sokféle hírt lehet erről olvasni, úgyhogy gondoltuk, első kézből tájékozódunk ebben az ügyben. Berki Ervin, a Sukorói Összhang civil szerveződés ügyvívő tagja van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Először is ez a terület, ez ugye úgy híresült el, hogy annak idején a Gyurcsány kormány ott kaszinót akart építeni, és akkor is óriási tiltakozás volt ez ellen. Most megint úgy tűnik, hogy ott oda épül valami?
Hát nem csak valami, nem több dolog is. Ugye a fiatalok központjáról eddig is szó volt, majd decemberben megjelent egy rendelet, ami alapján az egész terület beépíthetővé válik, és hát gyakorlatilag bármit lehet rajta építeni. Ennek egy kis része egyébként magántulajdonba is került már egy ideje, illetve tulajdonost váltott 2020-ba, a többi része pedig állami beruházásként fog megvalósulni, de gyakorlatilag apartman, hotel, szálloda, buli központ, bármiben megépíthető itt.
Lehet tudni konkrétumokat? Mert ez ilyen rejtélyes név ez a fiatalok központ.
Hát vagy legalább azt, hogy milyen befogadással terveznek, mert ugye az nem mindegy.
Hát a fiatalok központról ugye volt egy lakossági fórum, igazából akkor a lakosok még azt gondolták, hogy csak erről a területről van szó. Maga az a központ 2-3 ezer embert fogad be, már maga az épület, de nyilván a körülötte lévő helyszín több 10 000 embernek tud helyet adni, ezt ugye látjuk az EFOT rendezvények alapján is, illetve hát telepítenek mobil házakat is, ami még 6-800 fix ember szálláshelyet tudja biztosítani, de ez még egyszer mondom, ez a mostani úgymond szabadstrand területe Sukorónak, az evezős pálya melletti szakasz is beépítése fog kerülni, erről szól a kiegészített kormányrendelet, és ebben egy elég nagy szabad kezet adtak a beruházónak.
Bírja ezt az infrastruktúra vajon? Mert hát itt, hogyha jól számolom, akkor többszöröse Sukorónak a lakosság számának az, akik
jó,
oda
eljönnének.
Jó, de hát
eljönnének. Ez csak időlegesen van, gondolom én.
Hát ugye pont ez a problémánk, hogy egy kicsit nagyobb képben nézve Sukorón sajnos a fejlődést az önkormányzat beépítés mértékében méri. Ebben benne van az, hogy saját épületeket építenek, eladtak önkormányzati területeket, szabályokat fellazítják, és most jön ez a partszakasz is még hozzá. Tehát ezt úgy gondoljuk, hogy nem fogja bírni az infrastruktúra, és ebbe beleértjük a vizet, nyilván az iskolákat, a kerékpárutat, az autóutat, és még számos egyéb dolgot. Tehát itt nem csak a Velencétónak a fenntarthatóságáról beszélhetünk, hanem Sukoró fenntarthatóságának a problémájáról is beszélhetünk sajnos.
Engem az ijeszt meg, hogy kommunikál a beruházó, vagy az állam, vagy bárki ezzel kapcsolatban?
Nem, és hát ugye pont ez lenne az egyik célja a szervezetünknek ebbe a témában, hogy ebbe elindul egy valós társadalmi egyeztetés. Ugye formálisan ez le lett folytatva, mi is küldtünk be nagyon sok észrevételt, illetve olyan szervezetek, helyi lakosok, akik egyébként szakértők, tehát mérnökök, természetvédők, és erre igazából választ nem kaptunk.
Nagyon érdekes az, hogy eleve problémás a helyzet a Velencei tónak a víz minőségével, víz szintjével, ami hát rengeteg ökológiai problémát is rejt. Közben odaépült ugye a Kovács Katalin központ, ami egy óriási megagiga beruházás, és ugye az lenne a cél, hogyha eltekintünk attól, hogy maga az építkezés az mekkora volumenű, meg hogy milyenek azok az épületek, ez most nem ebből a szempontból érdekes, de mondjuk az lenne a cél, hogy ott normális módon lehessen evezősportot például csinálni. Na most én azt gondolom, hogy ha a további beépítések történnek ott a tó körül, akkor ezt is veszélyezteti. Tehát, hogy én nem is értem, hogy az egyik gyakorlatilag kanibalizálja a másikat.
Ezzel abszolút egyetértünk. A Velencei tó elérte azt a szintet, hogy nem fenntartható. Ugye ez egy természetes tó, viszont a vízminősége nagyon leromlott, illetve a vízszintje is nagyon lecsökkent az elmúlt időszakban. Ennek lehetnek megoldásai, úgy, mint a kotrás, a nádasok felújítása és más beavatkozások, de amikor arról beszélünk, hogy egy mesterséges emberi beavatkozás kell egy természetes tóba, akkor ez a szent ez a tó már nem fenntartható. Uh-huh. Most, ha ez a tó még a további terhelést kap, akkor nyilván ez csak romlani fog. És akkor csak, hogy a gyakorlatban is adjak erre példát. Én pont tegnap este gondolkoztam azon, hogy ezeknek az épületeknek hogy lesz megoldva például az esővízgyűjtése, vagy a WC-öblítése, és hogy ebben van a jó megoldás. Mert hogyha gyűjtjük az esővizet ezeken a hatalmas felületeken, és ezt mind a WC-re fogjuk használni, ez jól hangzik, de ez a víz nem a tóba fog elmenni, hanem a szennyvíz csatornába. Ha pedig az ivóvízzel oldjuk meg ezeket a WC-öblítéseket, azt viszont nem biztos, hogy elbírja a tó körüli települések.
Hát igen, mert már vannak azért időnként korlátozások, igen, ezekről lehet hallani.
Ezek olyan problémák, amiben mi nem szeretnénk belefutni. Tehát, hogy ha nincsen egy problémára megoldás, az nagyon nagy gondokat fog itt okozni, és nem látjuk, hogy ez kellően.
Magával az építkezéssel van a baj, vagy annak a méretével van a baj?
Hát szerintem mindkettőben nyilván az építkezés önmagában egy nagyon erős terhelést fog adni itt a tónak és a tó körül érő embereknek. És hát a méret, ugye 75 hektárról beszélünk, most bármilyen beépítési százalékról beszélünk, ez hatalmas méretet jelent. Plusz ugye a betonozott felületek, tehát ezt nem tehetjük meg ezzel a tóval.
És még azt arról nem is beszéltünk, ugye, hogy ez gyakorlatilag mennyire veszélyezteti a természeti nagyon kényes egyensúlyt, ami létrejött. Közben ott van az arborétum, ott van a madárvárta, ott van egy csomó minden, ami, hát és nem is beszélve ugye a dínyési fertőnek a közelségéről, meg hát gyakorlatilag arról az ökoszisztémáról, ami éppen hogy, de valamilyen szinten túlél.
Igen, abszolút. A beruházók egyébként arra hivatkoznak, hogy ez egy feltöltött terület. Ez egy mesterségesen kialakított terület, és ez igaz is. Csak hogy a természet ezt a területet már birtokba vette és használja, és ez valóban azóta ugye jobban megterhelt Velencei tónak a fenntartáshoz szükséges. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez nem egy jó hivatkozás, hogy ezzel bármit lehet csinálni.
Nekem is vannak ott családi kötelékeim a Velencei tó környékén, és hogyha valaki körbe bringázza, vagy körbe futja a Velencei tavat, például látja, hogy egy csomó lepukkant infrastruktúra van. Én azt nem értem ebben az egész kezdeményezésben, teszem fel megint csak álnaívan a kérdés, hogy minek kell újat építeni, mikor mondjuk a déli parton ott van a parkkemping, ami, hát hogy is mondjam, csak ha nagyon akarunk valamit kezdeni, azzal lehetne. A déli parti strandoknak az infrastruktúrája is, hát hogy fogalmazzak finoman, megkérdőjelezhető. Szóval már meglévő infrastruktúrát is lehetne fejleszteni, de lehet, hogy én most rosszul gondolkodom.
Én most ezt egy költőkérdésnek fogom fel.
Köszönöm szépen. Én is annak szántam.
Oké. Jó, beszéljünk akkor arról, hogy milyen esély van arról, hogy a civil összefogás valamilyen szempontból, hogy is mondjam, jobb belátásra készteti a beruházást.
Mert az esélyek nem jók, mert ha valami hasonló történt a Fertőtónál is, és ott is azért ott is azért csak megkezdődött a természetnek a letarolása. Az önkormányzatok például melyik oldalon állnak? Mert az önkormányzatnak meg ugye politikai szempontokat is mérlegelnie kell.
Jó, hát először is számos példa van az országban arra, hogy civil kezdeményezés megakadályozott, vagy olyan irányba terelt egy beruházást, ami jobban fenntartható. A mi célunk egyébként az, hogy helyi szinten legyen érdekvédelem, a kormány szintjén pedig elinduljon egy társadalmi egyeztetés, egy valós társadalmi egyeztetés, amit az előbb is említettem. Hát sajnos a helyi önkormányzat nem fog tudni segíteni nekünk, hiszen én az újságokban olvastam, a polgármester asszony kijelentette, hogy neki nincsen ezzel kapcsolat feladatköre. Na most, hogyha egy polgármester így gondolkozik egy ilyen méretű beruházásnál, akkor sajnos sok minden nem várhatunk tőle, úgyhogy ezért is gondoltuk azt, hogy mi összefogjuk a lakosok érdekeit, és elkezdünk ebben mozgolódni.
Bocsánat, és belekérdezhetek ebbe is egyet, hogy tehát hogyha nem igazán értem, tehát hogy a Csukoró lakossága által lényegében megválasztott, az ő érdeküket képviselni hivatott önkormányzati vezető azt gondolja, hogy ebben nincsen teendője? Tehát mit gondol a lakosság erről az egészről? Hát csak nem akarnak egy ilyen beruházást oda.
Hát a lakosság nem ezt gondolja, mi csináltuk a friss közvéleménykutatást a helyi piacon szombaton, nyilván nem reprezentatív. Ott egyrészt elmondhatom, hogy sajnos a lakosságnak, vagy a megkérdezetteknek az kevesebb, mint 5%-a tudja, hogy itt nem csak a fiatalok központjáról szól ez az egész, hanem az egész part.
Tehát nem tudják.
A beépítése, nem tudják, tehát az információ nagyon, nagyon alacsony. A másik oldalon viszont 90% az embereknek nem támogatja a beépítést. Uh-huh. Na most ebben nyilván egy kiemelt beruházásról beszélünk, így az önkormányzatnak a hatásköre nyilván limitált, de a lakosok érdekében igenis kellene tenni az önkormányzatnak. Először is információt szerezni, amit mi egyébként már 4 éve kérünk, mert ez a fiatalok központ már 4 éve megszületett tervszinten, illetve gondoskodni arról, hogy itt az infrastruktúra majd ezt elbírja, és megint mondom, itt a vízhálózat, óvodák, iskolák, a boltok, az autóút.
Szemét.
Tehát igen. Feladat azért van.
Igen.
És akkor nem beszélve arról, hogy egy ilyen buli központ olyan iparágat is ide telepíthet a tópartjára, amit nem biztos, hogy mindenki
igen.
Szeretne.
Mennyire egységes a Velencei tó környéki lakosság, mert itt a vízpótlás, meg a különböző felújítási munkák is azért megosztották az érintetteket. Ugye volt régen Velence Gárdony ellentét fejlesztések tekintetében, de hát ugye mindenki ugyanannak a tónak a partján lakik, aminek a sorsa most bizonytalanná válik.
Én ebben abszolút egységet látok. Egyébként a civil társának a tagjai között nem csak sukkorójak vannak, hanem vannak Velencéről is, Gárdonyból is, és mi direkt fórumot is fogunk tartani, nem csak Sukoron, hanem Gárdonyba is jövő héten, és abszolút szerintem az emberek azt értik, hogy ez a beruházás nem csak Sukorot érinti, sőt, inkább azt mondom, ugyanúgy érinti a környező településeket is, mert gondoljunk csak a zajra. Tehát az a zaj, amit keletkezni fog a buliknál, hogy ezt tapasztaltuk az EFOT-nál itt, illetve ugye idén már...
Hát de én abban nőttem fel, hogy a Agárdi Popstranddal milyen vita volt állandóan, hogy akkor azt most kizavart, kit nem, és hogy miért kell, hova szóljon a színpad, pedig az lényegesen kisebb rendezvény, mint az EFOT.
Na, most nézd, a víz az jobban viszi a zajt, mint a hang, úgyhogy ez a része, ez ebben a részében sokkal jobban érintett lesz Gárdon, illetve Velence, mint Sukoró, de például a vízhálózatunk az közös, ugye Velencével kápolnás nyéke, nyilván az utak terhelése, tehát itt van a kerékpárút is, ami ugye körbe megy a tó körül, de hát hogyha ráengedik a forgalmat arra kb. 3 kilométeres szakaszra, ami nagyjából az M7-est ugye bevisz minket eddig a partszakaszig, amit egyébként most biciklisek használnak, akkor nyilván az a biciklizés az az vagy nem lesz rá lehetőség, vagy erősen veszélyes lesz ott az autók között.
Oké, két fórum lesz, ami fontos, mondjuk el az időpontokat, február 17 hétfő, 18 óra a Nemzedékek Házában Gárdonyban, a másik pedig 21-én pénteken, szintén 18 órakor a Sukorói Kultúrházban, ugye?
Így van, és ezt követően március 1-én pedig szeretnénk egy demonstrációt tartani, és a demonstráció alkalmával elültetni a reményfáját ezen a partszakaszon, és ezzel azt szeretnénk szimbolizálni, hogy van itt még remény, és összefogással tudjuk az érdekeinket képviselni.
Oké.
Kíváncsian várjuk, hogy a reményfája mekkorára fog terepélyesedni.
Sok sikert mindenhez.
Ez a nagy kérdés. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Köszönjük viszonthallásra. Berki Ervinnel beszéltünk, a Sukorói Összhang civil szerveződés ügyvivő tagjával. Most jön egy kis részlet a napköziből, aztán utána pedig jövünk vissza mi, és arról beszélünk, hogy inflációs adat jön többek között, úgyhogy izgalmas napokat várunk itt a gazdasági adatok tekintetében.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Infláció, ez lesz a legfontosabb makrogazdasági adatsor, ami a héten napvilágot lát, és hát akkor nézzük, hogy milyenek a kilátásaink ebben az ügyben, úgyhogy kalauzunk lesz Epi Győző.
Az OTP Elemzési Központ elemzője, szevasz, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Fú, izgalom köbön, ugye kedden jönnek a statisztikai hivataltól a januári inflációs adatok. Hát, van egy piaci konszenzus, ami azt jelenti, hogy 4,8%-ra gyorsulhat az infláció. Egyesek szerint ez magasabb, például ti is magasabbra teszitek.
De miért?
Igen, mi az elemzői konszenzustól egy kicsit magasabb 4,9%-os inflációt várunk, de ugye múlt héten az MNB tisztségviselője, Plessinger úr azt jelezte előre, hogy ez akár 5% vagy a felett is lehet a januári áremelkedés mértéke. Tehát elég nagy a szórás, azt lehet mondani. Egy januári adat esetében ez egyébként nem annyira meglepő, hiszen ez az egyik legfontosabb ilyen újraárazási időszaka az évben. Ráadásul ugye idén januárban több indirekt adóemelés is történt, ugye volt jövedéki adóemelés, illetve még korábban volt ugye ennek a tranzakciós illetéknek a megemelés, és hát már több bank ugye bejelentette, hogy az év elejétől ezeket fokozatosan áthárítja, és ezek mindig ilyen jelentős bizonytalanságot hoznak magukkal az előrejelzésekbe, hogy ezek a hatások pontosan mekkora mértékben és milyen ütemben fognak megjelenni az inflációs adatokban. Viszont azért, hogyha úgymond a nagy képet nézzük, azért el lehet mondani, hogy ugye decemberben 4,6% volt az infláció, ami ugye 2024-ben egyébként a legmagasabb havi adat volt, és ugye erről a szintről most tovább gyorsulunk ugye ezre a 4,95% körüli szintre, ami hát nyilvánvalóan rendkívül kedvezőtlen, hiszen azt mutatja, hogy ugye a dezinflációs folyamatok, amik a tavalyi év első feléig jellemezték a hazai inflációs folyamatot, egyértelműen elakadtak, és hát ilyen értelemben van még tennivaló, mert úgy tűnik, hogy az inflációs várakozások még nem konzisztensek a jegybank 3%-os inflációs céljával.
Igen. A kérdés az, hogy a trend az mennyire lehet tartós, mert most egy kicsit azért szerintem a hallgatókra ráijesztettünk ezzel az 5%-os inflációval, mert hogy már mindenki kezdett megnyugodni, hogy na sikerült megszelídíteni az inflációt. Ez ilyen átmeneti, az év első felére jellemző trend lehet, vagy tartósan be kell rendezkednünk erre az 5% körüli értékre?
Hát az előrejelzéseink szerint az infláció egyébként az év elején fog tetőzni ezen az 5% körüli szinten, és utána elindul egy csökkenés, viszont ez a csökkenés előreláthatólag azért tényleg elég mérsékelt lesz. Tehát mi a saját előrejelzésünkben az év egészére vonatkozóan 4,4%-os inflációt várunk, amiből hát nyilván, hogyha az év elején 5, azért könnyen ki lehet találni, hogy azért az év végére ismét ilyen 4% vagy kicsi az alá csökkenhet vissza az inflációs mutató mértéke, de ez továbbra is, ahogy említettem, ugye ez a 4%, ami azért nem ugye a 3%, ami a jegybank infláció célja, úgyhogy emiatt is mi arra számítunk, hogy idén rendkívül korlátozott lesz a mozgástér a kamatcsökkentésre. Mi az OTP-nél arra számítunk, hogy a jegybank az idejében nem is fog tudni kamatot csökkenteni majd.
Oké, lesz még költségvetési egyenleg is, egyenleges adat, erre mit számítunk, lehet ebbe valami meglepetés, tekintve, hogy volt egy derék kamatfizetés is a lakossági állampapírok után, mennyire borította fel ez a költségvetés egyensúlyát?
Igen, itt ez azért lehet érdekes, mert a tavalyi januárhoz képest a számításaink szerint hát egy ilyen bő 200 milliárd forinttal rosszabb lehet az idei januári költségvetési egyenleg. Ebben kisebb részben ugye ez a kamat kifizetés játszik szerepet, nagyobb részben pedig az játszott szerepet, hogy a tavalyi évben bejött egy nagyobb uniós kifizetés itt az év elején, amiről az idén azt várjuk, hogy nem fog megtörténni, és ez magyarázza nagyobb részben az egyenleg romlását, de mindesetre nem néz ki kifejezetten jól, hogy a tavalyi ugye enyhe többletet mutató januári hónap után az idei évet egy ilyen valahol 150 és 200 milliárd közötti hiánnyal nyithatja a költségvetés.
Igen, és közben ugye van egy csomó olyan dolog, ami negatív hatást fejt ki, például a kereskedelmi forgalomnak a vártól való elmaradása, még a decemberi is ugye alulmúlta azt, ami szokott lenni, az ipari mutatók elég rosszul állnak, ipari termelési adatok, úgyhogy hát nem úgy néz ki most egyelőre, hogy itt repülőrajtban lennénk, de majd meglátjuk.
Igen, hát a növekedési kilátások egyértelműen lefele mutató kockázatot jelentenek. A kormányzat ugye 3,4%-os növekedéssel számolt az idei év egészére, de hát az a helyzet, hogy a piaci elemzői konszenzus inkább a 2, maximum 2,5%-ot valószínűsíti, úgyhogy ez nyilván az adóbevételekre is egy negatív kilátást vetít előre.
Oké, nézzünk egy kicsit át a tengeren az Egyesült Államokba, mert ott is inflációs adat jön valamikor a hét vége felé, ugye?
Szerdán jön az inflációs adat, és a hét végén, ugye pénteken még jönnek konjunktúra adatok. Én azt gondolom, hogy az inflációs adatok nyilván mindig érdekes a mostani környezetben, viszont ugye most egy olyan piaci helyzetbe fog jönni ez az inflációs adat, hogy ugye a múlt pénteken közzétett amerikai munkaerőpiacok hát inflációs szempontból nagyon kedvezőtlenül alakultak, hiszen a munkanélküliség ugye a vártnál egy kicsit alacsonyabb lett, és nem csak a várthoz képest lett alacsonyabb, hanem ugye csökkent az előző havi értékéhez képest, míg a bérdinamika pedig gyorsulást mutatott, tehát egy ilyen 0,5%-os volt a hó per hó növekedés, ami ugye felévesítve körülbelül egy 6%-os növekedést jelentene. Tehát ez egy kifejezetten infláció szempontból egy negatív adat volt, és ehhez még hozzátehetjük, hogy ez az úgynevezett michigani fogyasztói bizalmi index, ami az egyik ilyen legmegbízhatóbb felmérés az USA-ban. Ennek az inflációs várakozásokra vonatkozó komponense a tavalyi év őszétől kezdve egy egyértelmű gyorsulás kezdett mutatni, emelkedés kezdett mutatni, és hát a hosszú távú inflációs várakozások e szerint hát egyértelműen 3% fölé gyorsultak az USA-ban, és azt lehet mondani, hogy a maginflációs mutató hát már most már jó pár hónapja ugye ebbe a 3-3,5%-os sávban mozog az Egyesült Államokba, és a várakozások szerint a legfrissebb adat is ebben a sávban maradhat. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy azért az USA-ban sem küzdötték még le ezt az inflációs problémát. Kezd kialakulni egy ilyen várakozásos probléma, és körülbelül ezen a szinten kezd el beállni ez a maginflációs mutató, amit említettem. Úgyhogy hát mindenféleképpen a Fed szempontjából ez egy kényelmetlen helyzetet teremthet.
Hát izgalmas lesz a hét, az biztos rengeteg minden jön, például a szövetségi költségvetés egyenlege is, amin ugye a Dózséval dolgozik ezerrel Elon Musk és csapata, és nyilván mindenféle blikfangosat posztol arról, hogy már megint milyen kiadás eltékozlást talált, de azért is fontosak ezek, meg Jerome Powell-nak a meghallgatása, úgyhogy egy action-packed hét az Egyesült Államokban és itthon is. Köszönjük szépen neked az információkat, Győző, jó munkát, szép napot!
Én is köszönöm, sziasztok!
Epik Győzővel beszélgettünk, az OTP Elemzési Központ elemzőjével.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.
Egy pár hallgatói visszajelzés a rendőrséggel kapcsolatban érkezett egy nagyon érdekes. Azt mondja, hogy tény, hogy vannak a rendőrségnek hibái, de azt sem szabad elfelejteni, hogy például a BRFK gazdaságvédelmi főosztályon a 18 állomány létszámon 3-an vannak, szörnyű helyzet, a bűnügyi állományba közrendes járőröket vezényelnek át nyomozónak, a rendőrség képtelen ellátni a feladatát, és nem azért, mert különösen buták vagy rosszindulatúak lennének, egyszerűen nincs erőforrás, totális államszétesés van, írja a kedves hallgató.
Velence Agárdony, ez volt a hallgató észrevétel a Sukoróval kapcsolatos beszélgetés, ez ő már megjósolta, hogy az egész egy ilyen belterületi tóvá fog avanzsálódni, és így körbeépítik.
Ha lesz ott tó egyáltalán.
Igen, ha lesz ott tó egyáltalán.
Igen.
Aztán még ilyen jött, hogy talán ide illik a sukorói beszélgetéshez, szárasztónak nedves partján döglött béka kuruttyol.
Hát én azt ajánlom, hogy aki ott a környéken él, vagy nyaralója van, vagy rokonai, menjen el erre a fórumra és a tiltakozásra.
Azt írja, hogy esélyek, szinte semmi pénz, beszél, környezetvédő siránkozik, sajnos ez a mentalitás.
Itt most nem környezetvédőkről van szó, hanem civil összefogásról van szó, akik természetesen környezetvédelmi szempontokat is fontosnak tartanak, de elsősorban az infrastruktúrának a veszélyeire hívták fel a figyelmet. Ugye itt az agglomerációban lehetett látni jó sok olyan települést, ahol olyan szintű betelepülés történt, hogy egyszerűen nem tudja ellátni az áramhálózat, a vízhálózat, a szennyvíz és az összes többi infrastruktúra, például az utak az eredetileg szánt célt, úgyhogy ettől is tart természetesen a civil összefogás, akikkel beszéltünk, és érdemes megkeresni őket a Facebookon, ez a Sukorói Összhang civil szerveződés, ott vannak az információk, hogy mikor tartanak fórumokat, ahol mindent megpróbálnak átbeszélni, mint Sukoron, mint Gárdonyban. Egyébként pedig nem utálom Nancy Sinatrát, a Lee Hazelwood által írt felvételt, amit először a Sinatra, Frank Sinatra egyik híres mondatából jött, hogy volt egy western film paródia, és abban mondta Frank Sinatra, hogy ezeket a csizmákat, ezeket nem sétálásra csinálták, hanem...
Mondjuk, aki valaha hosszabb távot gyalogolt már western csizmába, az pontosan tudja, hogy az nem erre van.
De hogy elénekelte utána rengeteg mindenki más is, többek között a legismertebbek a Billy Ray Cyrus, vagy a Jessica Simpson, vagy a Megadeth verzió, de egyébként a született gyilkosokban a Juliette Lewis, aki ugye természetesen kiváló énekesnő, a Juliette and the Licks, ő is elénekelt, egy rengeteg, ez egyik leginkább elénekelt dal, és így került sor itt nálunk is egy olyanra, hogy a Parkett Courts énekelte el. És ez egy ilyen tiszteletadás mindig. Egyébként 66-ban jelent meg a Boots debütáló lemeze a Nancy Sinatra-nak, és azon volt rajta. Na!
Hozzuk hát akkor Schmidt-Andi hírei jönnek.
Hozzuk
igen.
Ide a Schmidt-cit. Gyere csak onnan a radiátorról.
Nem tudom, miért csinálod
olyan
ezt
vagy,
vele.
Mint a Garfield, komolyan mondom.
Igen.
Álmos macska, nagy álmos macska.
Hatalmas,
hatalmas nagy poncsóban rajta ül a radiátoron.
Neked ott a kemencénél van a helyed, oda tudsz kuporodni, és jó nagyokat durmolni.
Majd délután.
Van kemencéd otthon?
Nem, de ágyam, igen.
Az nem ugyanaz.
De ahogy nem, jó az. Na jó, jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal.
Aztán pedig a világ leggyorsabban növekvő gazdaságáról beszélgetünk.
Az ki?
Majd meglátod. Ahogy nem beszélünk, hogy ki nyerte a Super Bowl-t.
Harmadszor? Vagy ki nem?
Igen.
Harmadszor?
Igen, erről viszont fogunk beszélni.
Sasok vagy a főnökök?
Kikérnek magamnak az őslakosok nevébe ezt az egészet. Bár azt mondják, hogy ez nem az.
Ez nem az.
Hogy ez a főnök nem, az, nem a főnök, az a főnök, pedig mindnyájan tudjuk, hogy miért olyan a logójuk, amilyen.
Érdekes. Én a Washington Redskins sajnálom, hogy ezt át kellett teljesen brandingelni.
Hát, a PC-ség, ugye?
Van.
A PC-ség.